Philos. A Szabad Egyetemi Rádió és a Nahamu Ami Alapítvány közös műsora vallásról, kultúráról, közéletről. Philos. Barát, vagy még annál is több. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Újvári László vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm Simonyi Andreát is, a Segítség az Élethez Alapítvány munkatársát, akivel már egy hónappal ezelőtt is beszélgettünk. Akkor került szóba, hogy az alapítványnak egy nagyon fontos feladata egy európai projektben való részvétel, ami engem nagyon érdekel, és azt hiszem, hogy mivel még több eleme ennek a projektnek még csak a közeljövőben fog megvalósulni, ezért nagyon jó lenne erről egy kicsit beszélgetni. Úgyhogy első kérdésem az lenne hozzád, hogy hogyan is indult el ez a projekt, mik voltak a főbb lépései, amik idáig vezettek.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a megszólalási lehetőséget. Nagyon sok impulzió vezetett ebbe ez az Európai Uniós pályázathoz. Nem arról van szó, hogy fölépítettünk valami koncepciót, amihez találtunk egy pályázatot, és akkor részt veszünk egy Európai Uniós programban, hanem inkább úgy kezdődött az egész, hogy szívügyünk az alapítványon belül is, baráti körben is az, hogy Magyarországnak nagyon nagy szüksége lenne arra, hogy valamiféle önismeretre jusson, valami nagy-nagy változás legyen az országban, mert azt hiszem, ezt tulajdonképpen már mindenki érzi, hogy óriási hiánya van ennek. Mi úgy indultunk, hogy kerestük a lehetőségét annak, hogy az új szövetség örömhírét hogyan lehet elmondani a zsidó közösség felé is, de rájöttünk, hogy itt óriási szakadékok vannak ezen az úton, és az a nagyon nagy szakadék, amivel szembe találtuk magunkat, az az, hogy hiteltelenítette magát a magyar kereszténység a zsidó közösség szemében, a holokauszt kapcsán elsősorban. Persze ennek a háta mögött van egy egész majd 2000 éves európai történelmi múlt is, ami szintén nagyon rossz mérleget mutat a keresztények felé, és elkezdtünk megkeresni holokauszt túlélőket a bibliai mandátum alapján, hogy vigasztaljuk Isten népét. Kezdtünk egyre jobban belemenni ebbe a témába, és akkor felmerült az a gondolat, hogy megörökítsük a túlélők történeteit. De aztán belefutottunk egy-két olyan helyzetbe, amikor keresztényekkel találkoztunk, és olyan keresztényekkel, akik valahol már szembesültek olyan mélységekben ennek az egész megmagyarázhatatlan nagy szenvedéstengernek a következtetéseivel. Tehát végig gondoltak valamit, ami túlmutat azon, ami a köteles emberi együttérzés.
Ami már cselekvésre is kényszeríti az embert?
Cselekvésre is készteti őket, illetve lehetek én úgy empatikus valakivel, hogy tőlem távolinak tekintek rá, és azt mondom, hogy szegény, milyen borzasztó dolog történt vele. Habár itt megjegyezném, hogy egy idős zsidó bácsival beszélgettem 3-4 évvel ezelőtt, aki azt mondta, hogy ő úgy élte le az egész életét Magyarországon a holokauszt után, hogy soha senki még ezzel sem ment oda hozzá a magyar társadalomban.
Tehát ezt a minimumot sem kapta meg.
Hogy ezt a minimumot megkaphassa, hogy borzasztó, ami veletek történt. De én olyan emberekről beszélek, olyan keresztényekről, akik ezen túlmenően felelősségvállalásig is eljutottak, vagy azt is meg tudták fogalmazni, hogy ebben bizony része van a keresztény kultúrának, része van egy olyan keresztény múltnak, súlyos része, ami negatív fényben beszél, tanít a zsidóságról, tele sztereotípiákkal, amik ott vannak, ott mozognak a láthatatlan, meg látható világban is, és hát csak egy szikra kell olyankor a olajra, hogy berobbanjon, és egy-egy adott nehéz társadalmi helyzet, aztán már könnyen pusztítóvá teszi ezeket az amúgy csak lappangó
sztereotípiákat. Újra termeli ezeket a folyamatokat.
Tehát amikor ezekkel a keresztényekkel találkoztunk, akik vagy teológusként, vagy a legszemélyesebb magánemberként találkoztak valahogy egy katarzis szintjén ezzel az egész valósággal, akkor arra jöttünk rá, hogy tulajdonképpen nekik kell a leginkább most hangot adni, platformot biztosítunk nekik, hogy elinduljon egy élő kommunikáció, hogy ez a féle transformáció sokaknak a szívében, gondolkodásában megtörténhessen. Ennek az egész gondolkodási folyamatnak a közepette kerestünk itt Magyarországon belül pályázati lehetőségeket, és akkor egyszer mindenki másképp gondolkodik a véletlenekről, én meg vagyok róla győződve, hogy ez abszolút nem véletlen volt, hanem valahol fölülről kaptunk ehhez segítséget. Valaki átküldött egy internetes honlap címet, ami az Európai Uniónak egy pályázati oldalára vezetett el engem, és amikor végigolvastam, akkor rájöttem, hogy hát mi ezt kerestük. Mert az ennek a programnak a címe, hogy aktív európai emlékezet, és hát ennek nagyon megörültünk nyilván.
Ez mikor is volt pontosan?
Ez 3 évvel ezelőtt volt, mikor én ezt megtaláltam. Nem volt pályázatírói rutinom, hanem abszolút a lelkesedés meg a hit vezetett, hogy hát ez nem véletlen, hogy én ezt most megtaláltam, miért ne próbáljuk meg. De akkor hirtelennyében nem sikerült, mert már csak 2 hét volt a leadási határidőig, az egy nagyon nagy csalódás volt. De aztán eljött a következő év, és mégiscsak megpróbáltuk újra. És aztán hát nyilván az öröm az elképesztő volt, mikor láttuk, hogy ezt elfogadták, ezt a pályázatot.
És mi volt az, amit ők kértek, és mi volt az, amit ti felajánlottatok?
Igazán túl sok elvárás nem volt. Tehát
nagyon nyitott,
igen,
rendszer volt?
Annyi volt csak a pályázat kiírásában, hogy valami olyan projektet dolgozzunk ki, ami segíti a holokauszt egy oldalról, más oldalról lehetett a kommunizmus diktatúrájának a történetét is feldolgozni, azzal a céllal, hogy ebből tanulás legyen, ebből mentalitásváltozás legyen.
És vajon Magyarországon mások is próbálkoztak ezzel a pályázattal?
Amikor először beadtuk, akkor tudtam, hogy csak az Életmenete Alapítvány futott még mellettünk, ők meg is nyerték természetesen, és évek óta EU támogatással működik az Életmenete is, meg talán még egy-két másik magyarországi szervezet, akik nem a holokauszt témájával foglalkoznak, hanem a kommunizmus történetével. Aztán az idei évben külön figyelmeztettek is bennünket, hogy megkétszereződött a jelentkezőknek a száma, és ennek ellenére is beválasztottak bennünket, de most már így idézőjelben könnyebb dolgunk volt, mert végigcsináltunk egy nagyon-nagyon nagy sok munkával járó évet, aminek rengeteg tapasztalata van, rengeteg ajtó lehetőség nyílt, és így könnyebb volt már másodszorra pályázni azzal, hogy tulajdonképpen mi egy megkezdett folyamatot szeretnénk folytatni, kiszélesíteni, új partnereket behívni ebbe, ami abszolút sikerült is.
Thank you.
tavaly évben 3 találkozót szerveztünk, egyet Budapesten, a Radnóti Gimnáziumban, egyet Pozsonyban, egyet pedig Osvietcsimben.
Az elvárás volt egyébként, hogy a határokon átívelő kapcsolatokat vagy projekteket hozzatok létre?
Ilyen szerencsés egymásra találás volt ez bizonyos értelemben, mert...
Vagy ez a pályázat más szervezetekkel is összekötött benneteket?
Természetesen, sok új szervezettel összekötött bennünket.
De ez nem a véletlen vagy a csoda kategóriája, hanem ez már a elképzelésnek a része?
Igen, én egyébként is, mivel a szakmám, azon kívül, hogy angoltanár vagyok, az, hogy tolmácsolok is nagyon sokat, tehát ezért adott volt az életstílusomból, hogy nagyon sok külföldi keresztény szervezettel kapcsolatom lett. Az Európai Uniónak nem volt feltétlenül követelménye, de mindenképp előny, minél több országra terjed ki, tehát ez egy jó pont volt bizonyos értelemben a pályázat elfogadásánál. Én amikor beleírtam ezeket a lengyel és a szlovák partnereket, közbe jöttem rá, hogy pont azon az útvonalon megyünk, ahol a vagonok mentek Lengyelországig, Magyarországtól. Szlovákiát épp úgy érintette ez a történelem, Lengyelországot épp úgy érintette. Tehát, hogy valóban egy közös történelmet érintünk meg, hogy ez hiteles, amit csinálunk. Nem a pályázat kedvéért találtunk ki valamit, hanem a legfájdalmasabb valóságot érintjük ezzel, amikor egybehívjuk ezeket az országokat, hogy közösen gondolkodjunk, és mivel keresztényekről van szó, akkor inkább úgy mondanám, hogy valahogy Isten jelenlétében közösen gondolkodjunk erről a történelemről, és vonjuk le azokat a következtetéseket, amik fontosak. Én annyit mondhatok a tavalyi évről, hogy hát itt Budapesten, a Radnótiban még nagyon izzadtunk, mert ez volt az első, és nehéz volt sok tekintetben, de mégis azt éreztük, hogy a vasárnap dél 1 óra körül lett vége, addigra már ott valami olyan légkör volt, amit én nem is nagyon tapasztaltam még az országba túl gyakran. A koncepció az volt, hogy megközelítsük úgy a holokausznak a történelmét, amikor már szinte nem is a holokausztról beszélünk, hanem a saját kereszténységünkről, a holokauszt tükrében. A másik koncepció az volt, hogy olyan személyessé tegyük, amennyire csak lehet, ezért szerveztünk kis csoportos találkozókat túlélőkkel, amikor meg lehetett szólítani őket, beszélgetni lehetett velük. Elmentünk olyan helyeire Budapestnek, ahol történt valami a nyilas terror idején. Az előadók is valami olyan személyes aspektusból beszéltek, ami túlmutat azon, hogy egy történelmi leckét ott végighallgassanak emberek. Ugyan hívtunk egy történészt, meghívtuk Ungvári Krisztiánt, aki egy nagyon széleskörű, alapos, precíz, tárgyilagos áttekintést adott a magyar hungarizmusnak a miben létéről a két háború közötti időszakban, vagy az idegen fóbiáról, vagy a magyar térvesztésről, meg mindenféle olyan fogalmat bevezetett ott, amiket nagyon szükséges némi távlatból tárgyilagosan megérteni, hogy a mai helyzetet is tárgyalagosabban tudjuk látni. Meghívtuk egy szobrászművészt, tehát sok oldalúvá próbáltuk tenni, hogy legyen benne művészet, legyen benne történelem, legyen benne teológia, legyen benne imádság. Tehát, hogy nagyon, nagyon színesre sikerült.
És film.
A szobrászművész egy egészen rendkívüli ember, aki Izraelben él, és létrehozott egy olyan szoborcsoportot, ahol a keresztrefeszítést, tehát Jézus keresztrefeszítését, illetve a holokauszt különböző mozzanatait egyféle dialógusba hozza egymással, és egy rendkívül mély és megrendítő üzenet jön ki belőle, amit így nehéz is elmondani, de megkapható ez a szoborcsoportról készített film, és az ő gondolatai.
Szintén ti készítettétek?
A filmet ők készítették Izraelben, mi csak magyarítottuk. Meghívtunk Németországból egy olyan szerzetes közösségnek a képviselőit, akik ugyan szerzetesek, de protestánsok. akik ugye németek lévén 50 éve gyakorolják ezt a féle önvizsgálatot, és a megbékélésnek, a kiengesztelődésnek valami olyan mélységeit tanulták meg ebben a légkörben, amit szintén Magyarországon nem nagyon lehet megtalálni keresztény közösségekben, vagy hát ez talán kicsit ítélkezőnek hangzik, de reméljük, hogy azért szélesebb körben az ő gondolataik is el fognak terjedni. Nem csak a zsidósággal szemben egyébként, nem csak velük szemben gyakorolják ezt a féle kiengesztelődést, hanem bármiféle konfliktus, vagy etnikai konfliktus esetén. Mert ugye kell, hogy azt gondoljuk, hogy az evangéliumnak van erre válasza. Az evangélium nem csak az egyéni ember üdvösségével foglalkozik, hanem közösségek megbékélésére is ad lehetőséget, vagy alapot. Volt egy harmadik találkozó is, illetve...
Igen, bocsáss meg, és ezt hogy tudtátok transponálni mondjuk Szlovákiában, vagy Lengyelországban?
Nem speciális magyar kérdés. A holokauszt ugyanúgy megtörtént Szlovákiában is, meg Lengyelországban is, mi erről keveset tudunk. Legalábbis számomra mindenképpen tanulási folyamat is volt az érzelmi aspektusokon túl, hogy egy csomó mindent megtudtam Szlovákiáról, amit előtte nem tudtam, hogy koncentrációs táborok voltak például Észak-Szlovákiában, vagy ott helyi városok történetét mondták el szlovák barátok, meg ismerősök, amit rettentő őszinte fájdalommal tudtak viszonyulni ehhez, hogy tragédiák történtek, a különböző kisebb városokból jöttek lelkészek például.
És ezek magyarok voltak egyébként, nem, vagy szlovákok?
Nem, szlovákok voltak, ez Pozsonyban zajlott, és ott egyébként 7 felekezetnek a képviselője kifejezetten a bocsánatkérés szavait fogalmazta meg. Ezzel nagyon óvatosan bánunk ezzel a szóval, mert nagyon meg tudja nehezíteni ezt az egész kérdést, amikor emberek egymástól várják, hogy most kinek, kitől kéne bocsánatot kérni. Igazán mi nem a bocsánatkérésben gondolkodunk, hanem egyféle mély feltárásban, egyféle felelősségvállalásban, egyféle érettebbé válásban, a szeretetben inkább, mint az, hogy most bárkit arra késztetnénk, hogy kérjen bocsánatot. Azt gondolom, hogy ez a legszemélyesebb és legmélyebb dolog, a megbékélés meg a megbocsátás, úgyhogy ez vagy megszületik emberek között, vagy nem születik meg, ezt kijelöltetni semmiképpen sem lehet.
Thank you. De akkor ez végképp nagyon egzotikussá tette ezt a dolgot, hogy nem egyszerűen zsidó-keresztény párbeszéd, hanem magyar-szlovák zsidó hármas kapcsolatok is
Pontosan.
megjelentek talán ebben a
Pontosan.
Programban.
Bár a tavalyi évben inkább minden országban azt láttuk, hogy mint ilyen első közös találkozó, mindenki a zsidóság körüli terhét próbálta megérinteni. És Pozsonyban is ez volt a középpontban.
No jó, de hát együtt kellett működni mégiscsak.
De együtt kellett működnünk.
Sőt, akár úgy érezhették egyesek, hogy na most ide jöttek Magyarországról okosok, és nekünk itt ilyen mindenféle programot szerveznek, ez nem is biztos, hogy pozitívnak tűnt esetleg.
Nem, szerencsére, vagy hála Istennek, vagy nem tudom, milyen szót használjuk.
Hogy mennyire tudtatok az ottani szervezetekre támaszkodni?
Léteznek Szlovákiában is azért olyan körök, ahol már ez egy életben lévő dolog. Tehát nem nekünk kellett azt mondani, hogy gondoljátok már végig, hogy ti hogy is éltétek meg ezeket az éveket, hanem hogy ők magukban is van egy ilyen, tehát ahogy mondtam korábban, én ismertem ezeket az embereket előtte is már, tehát könnyű volt őket meghívni egy ilyen közös dologra. Itt inkább az volt az ereje az egésznek, hogy mindenkinek segített ez, hogy én nem én vagyok a bűnös nemzet, aki egyedül állok ezzel az egész rettenetes tragédiával, hanem itt közösen segítjük egymást ebbe a szembenézésbe, ebbe a közös elgondolkodásba, ebbe a találkozásba egy történelmi valósággal, ennek a történelmi valóságnak az átélőivel, a szenvedőivel. Tehát igazán mindig az a szó élt bennünk, hogy mi találkozni akarunk. Személyesen, sok oldalról, a pszichológia, a művészet, a történelem oldaláról, de találkozni szeretnénk valamivel, valakikkel. És ugye ez a találkozás az, ami segít a feloldódásban. Tehát nem az, hogyha igazságokat vágunk egymás fejéhez, vagy mondunk el egymásnak még szépen udvariasan is, semmit sem változik. Az ember attól változik meg, hogy találkozott valakivel, aki hatással volt rá, és mi ezt szerettük volna elérni mindenképp, ezeket a találkozásokat.
És Lengyelországban?
Lengyelországban az volt a meglepetés a számunkra, hogy hát úgy terveztük, hogy egy 20 főből álló csoportot viszünk el, és mire oda kerültünk, már 60-nál is többen voltunk, akik el szerettek volna jönni. Az is nagy élmény volt bizonyos értelemben, hogy egy katolikus középiskolának a diákjai végigjöttek velünk Budapesten, Pozsonyban is voltak, és Auschwitzban is, ez a Patrona Hungária Gimnázium, aki azóta is partnerünk maradt a projektben. Egy rendkívül lelkes, őszinte, nyitott szívű történelemtanár vezetésével, és tényleg öröm volt nézni, ahogy a gyerekek így körülvették őt, és ahogy ő is a diákjait.
Nevét megtudhatjuk esetleg?
Hát nem tudom, hogy ő mit szólna ehhez, de Vörös Károlynak hívják. Tehát ők, az ő jelenlétük velünk az úgy nagyon hitelessé tette ezt, hogy ott van 15 fiatal lány. Sokan eljöttek a Golgota gyülekezetből is, ami szintén egy öröm volt nekünk, hogy ők megnyílnak erre a kérdésre, meg más közösségekből elszórtan jöttek, de ők voltak a két dominánsabb csoport. Ami különleges volt nagyon az auschwitzi találkozóban, az az volt, hogy valahogy már előtte is éreztük, hogy nincs a Földön olyan hely, ahol Ezékiel prófétának azok a sorai, amik a kiszáradt csontok völgyéről szólnak, azok annyira kézzelfoghatóak lennének, mint Auschwitz. Tehát tényleg ott, azért is idézem ezt föl, mert a lengyel házigazdák tartottak egy kis előadást ott erről, és ezt úgy szokták, mert én többször hallottam, vagy láttam ezt tőlük, hogy kivetítik ott a hallgatóság előtt azokat a helyeket, ahol koncentrációs táborok voltak Lengyelországban, ami gyakorlatilag az egész Lengyelország. Tehát az az ország valóban egy temető ilyen értelemben, nyilván tisztelettel annak a szép életnek, amit a lengyelek most kiépítettek ott, de hogy a múltja az tényleg a zsidóság egy hatalmas temetője Lengyelország. És ezeket szó szerint olyan fotókat vetítettek ki, ahol csontoknak a hegyei maradtak meg a holokauszban elpusztult emberek után, és hogy ott ezt így átélni, és Istennek azokat az ígéreteit, hogy ez nem fog így maradni, hogy ez a hatalmas szó, hogy kihozlak benneteket a sírjaitokból, hogy újra nemzet lesztek, hogy újra lesz élete a zsidó népnek, azok ott valami olyan hitelességgel hangoztak, ami csak egy elmélet bárhol máshol szinte. És hogyha az ember belegondol, hogyha valakinek, aki ott raboskodott, azt mondták volna, hogy 4 éven belül megalakul egy állam, amit Izraelnek hívnak, akkor az nem hitte volna el. Kizárt dolog, hogy elhitte volna, és hogy ezeket a valóságokat így együtt látni, vagy együtt megtapasztalni, az azért az már valóban egyféle transformációhoz vezet, ez megváltoztatja az embert, és mi ezt szeretnénk ezekkel a találkozókkal, hogy egy kicsit vagy nagyon más emberként jöjjenek el onnan, akik részt vesznek, és meglássanak valamit, amit már nem tudnak később úgy félretenni, vagy elfelejteni, még akkor is, hogyha vissza kell zökkennünk a hétköznapokba.
Nem tudom, hogy a Unió jó értelembe vett bürokratái gondoltak-e arra, hogy ezzel a programmal tulajdonképpen az Istennel való találkozás az, ami megvalósult ezek szerint nagyon sok ember számára. Tehát igen. Azon keresztül, hogy túlélőkkel, szomszédországok népeivel, lakóival találkozik, és a végén magával, Istennel is létrejöhetett akkor egy ilyen nagyon mély
igen,
találkozás, ami egy egészen kivételes lehetőség, meg drámai, katartikus élmény lehetett.
Ez így volt. Nem tudom, mit gondolnak, az nyilvánvaló előttük is a pályázatok szövegéből, hogy itt hívő keresztények találkoznak. Amikor le kellett adnunk egy ilyen beszámolót az egész pályázat, találkozó sorozatról, akkor nagyon pozitívan reagáltak. Kiadtunk egy kis könyvet egyébként, amin a mindhárom találkozón elhangzott megszólalásoknak, tanításoknak, reflexióknak a szövegei elolvashatók magyar nyelven. Ez egy olyan 60-80 oldalas kis kiadvány. Megkértük a budapesti találkozó résztvevőit a nap vége fele, hogy ha megtennék nekünk, hogy egy A4-es lapra leírják a gondolataikat.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy vajon az ő gondolataik megőrzésre kerültek.
Igen, de ezt nagyon fontosnak is tartottuk, és ezért ezt így véghez vittük, hogy erre adtunk egy fél órát, egy órát, egy ilyen csendesség keretében, és rendkívül értékes dolgokat találtunk, megrendítő dolgokat, és nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ez tényleg így hatott. Volt olyan, aki azt írta le, hogy ő tulajdonképpen most szembesül azzal, amit mindig is tudott, hogy neki valaki a zsidó volt a családban, csak az egész család mindent megtett érte, hogy elfelejtse ezt. Gyakorlatilag mindenki azt fogalmazta meg, hogy erre szükség van, hogy az emberek már nagyon ki vannak éhezve arra, hogy valami őszinte, igaz légkörben beszéljünk már a bajainkról, beszéljünk egymással, találjunk olyan fogódzókat, aminek a mentén föl lehet dolgozni, ami minden családnak a történetében ott mozog, hogy valaki bántotta, vagy valakit bántottak.
Tehát ez az jut az eszembe a alapítványatok neve, hogy segítség az élethez, hogy ez akkor ez legalább annyira a keresztények számára is szól, hogy segíteni a keresztények életét.
Feltétlenül. Aztán már így el is jutottunk oda, hogy említetted ezt a kifejezést, hogy zsidó-keresztény párbeszéd, vagy keresztény-zsidó párbeszéd. Mi ezt úgy kezdtük megfogalmazni, hogy igazán itt keresztény-keresztény párbeszédre van szükség, hogy egy belső reflexió induljon el, hogy egy olyan megtisztulás kezdődjön el a keresztény közgondolkodásban, ahol újra elkezdünk pezsegni abban a jó levegőben, amit az igazság, amit az őszinteség tud biztosítani.
És ez mennyire számított ilyen partizán akciónak, vagy a hivatalos egyházi vezetés ezt egyáltalán tudomásul vette, vagy támogatta, vagy mi volt a reakció?
Vegyes volt a reakció. A legpozitívabb támogató hozzáállás az evangélikus egyháznak volt és van a mai pillanatig is. Meg is említeném név szerint Szeverényi Jánost, aki egy országos, azt mondja, missziói elnöke az evangélikus egyháznak. Ő eljött mind a három találkozóra személyesen, meg is érintette őt, és mindent megtett utána, hogy annyira publikussá tegye ezt az eseménysorozatot, illetve általában a zsidó-keresztény ügyeket, amennyire csak lehet. A segítsége abban is megnyilvánult, hogy a levelezésünkbe segített, címlistákat biztosított, tehát tényleg nem csak a szavaival, nem csak szép nagy mondatokkal, hanem a tetteivel is abszolút mögé állt annak, amit gondolt, az arcát adta, a gondolatait, az a dokumentumfilmhez, ami készült erről a folyamatról. A katolikus egyházban tavaly ezen a gimnáziumon kívül még nem sikerült sokakat elérnünk, de az idei találkozó sorozatban már sokkal nagyobb arányban képviselik magukat katolikus iskolák.
Talán mivel most már van rá egy kis rálátásuk, hogy miről is van szó?
Ki tudja miért. Ki tudja miért. Én ezeket mind a kegyelem annak tulajdonítom, hogy valahogy amit csinálunk, az nem egy, ahogy mondtam az elején, nem egy kitalált koncepció, hanem valami kegyelmi folyamat, amit Isten Magyarországnak meg akar adni, hogy itt egy tényleg egy katarzis-szerű megtisztulás történjen. Én nekem hinnem kell ebben, egyébként nem tudnám ezt az egészet csinálni, hanem élném a saját életemet valószínű kevesebb munkával, vagy nem tudom ezen az egészen, de mivel hiszem, hogy erre adatott egy idő Magyarország számára, ezt tapasztaltuk is, hogy ezt a segítséget is megkapjuk, hogy igent mondanak emberek arra, hogy részt vegyenek benne. A tavalyi évben is azért már pozitívan reagált a katolikus egyház vezetése, amennyiben itt a Radnót is találkozó után lementünk a Dunapartra a cipőkhöz, és virágokat vittünk le. Az egy nagyon szép és őszinte meg keresetlen alkalom lett, mert mi csak ennyit terveztünk, hogy virágokat teszünk oda a cipők közé, és az velünk tartó szlovák csoportot annyira megrendítette ez az emlékmű, hogy teljesen spontán letérdeltek, és elkezdtek imádkozni, meg énekelni ott a Dunaparton. Aztán erre a cipőknél történt megemlékezésre Erdő Péternek a titkárságáról eljött egy atya, úgyhogy ők képviseltették ilyen.
És akkor szemtanúja volt, az azért sokat megmagyaráz.
Igen. Úgyhogy ez volt a tavalyi év. Készítettünk egy picit több mint egy órás filmes összefoglalót az egész mondjuk így zarándoklatról, vagy nem
Igen,
tudom
hát
mi
tulajdonképpen
ez.
Ez egy modern zarándoklat,
Igen.
nyugodtan lehet mondani.
Igen.
Ahogy a zarándok úton is a különböző csoportok menet közben egy közös
Igen.
cél felé találkoznak és ismerkednek,
Igen.
és egymáshoz is közelebb kerülnek, nem csak az úti cél végéhez.
Feltétlenül,
ez,
tehát
ez nagyon sok
kialakított egyféle
szempontból.
Közösséget is, ez így van. A szlovák programban például az is nagyon szép volt, hogy ott a házigazdák elvittek minket a Pozsonyi Zsidó Múzeumba, ami nem nagy, egy egészen kicsike múzeum, de olyan, mint egy gyöngyszem. Abban annyi szeretet, szépség, finomság van, ahogy összeállították azt a múzeumot, hogy én mindenkinek ajánlom, hogyha Pozsonyban jár, akkor ne hagyja ki. Auschwitzban azt emelném ki, hogy a táborokba idegenvezetőket adtak, akik magyar nyelven adtak nekünk idegenvezetést, és az ő felkészültségüket, tartásukat is tényleg a legmagasabb szinten tudok róla beszélni, hogy annyira korrekt és visszafogott, de mégis...
Nagyon nehéz munka lehet egyébként, ahogy elképzelem.
Ebben a légkörben...
Hogy ne fásuljon el
Igen.
az ember,
Igen.
de ne is törjön bele össze.
Így van, úgyhogy azért nagyon hálásak vagyunk a lengyel szervezőknek. És akkor, hát itt összegyűjtöttünk, az részben az EU követelményei miatt is van, hogy a résztvevőkről egy ilyen regisztrációs lapot kellett vezetnünk. De hát ez azzal a haszonnal is járt nekünk, hogy megmaradtak az e-mail címek, úgyhogy most már tudunk arra a résztvevőkörre építeni. Még a szlovákiai tavalyi programmal kapcsolatban elmondanám, hogy nemrégiben találkoztam azzal a hölgyel, aki ott a szervező volt, és így inkább úgy mondanám, hogy csak merem gondolni, hogy ez tényleg így van, és nem egy nagy udvarias, lelkes mondat volt a részéről, hogy megváltozott a légkör Szlovákiában, amióta ezek a keresztény vezetők ott kimondták ezeket a gondolataikat őszintén.
És ők vajon nem pályáztak ugyanára a programra?
De ez a pozsonyi közösség, akik ott házigazdák voltak, megpályáztak, meg is nyerték. Úgyhogy sokasítottuk egy kicsit ezt a folyamatot, aminek nagyon örültünk.
Hát ez örültünk. Tökéletes, persze.
Ez is nagyon jó volt.
És ők külön úton indulnak el innentől, vagy...
Valószínűleg. Mi egy másik közösséget találtunk most Szlovákiában, akikkel együtt dolgozunk.
Thank you. Térjünk is át akkor a 2013-as évre, hogy mi várható.
Annyiban bővült a program a tavalyihoz képest, hogy ugyanúgy a Radnóti gimnáziumból szeretnénk indulni, ami talán nem is kell magyarázni, hogy egy abszolút emblémája mindannak, amit csinálunk, Radnóti Miklós neve miatt is, amiatt is, hogy abban az épületben. Hát többféle forrás, többféle számadatot mond, hogy hány ember életét mentették meg. Van, aki azt mondja, hogy 1500-at, van, aki azt mondja, hogy 2500-at. Nem mindegy ugyan, de a lényegét tekintve mégiscsak mindegy, hogy egy bátor, egy becsületes, egy tisztességes magyar katonatiszt kihasználva a helyzetét, okosan, Schindlerhez hasonlóan ott egy ilyen munka századot rendezett be a Radnóti épületébe. Tehát megint szeretnénk visszamenni a Radnótiba. Ez március 2-án és 3-án lesz ott egy találkozó, ahova meghívtuk a lengyel partnerek közül ott az egyik közösségnek a vezetőjét, hogy az ő szolgálatukról, életükről és azokról a konferenciákról számoljon be itt Magyarországon, amit már 15 éve tartanak. Aminek az a címe, hogy a holokausztól az élő reménységig. Ezt ez a lengyel közösség szervezi minden évben, és most azt szeretnénk, hogy mi magyarok is becsatlakozhassunk ennek a pályázatnak a keretében erre a Auschwitzban tartandó konferenciájukra. Meghívtunk valakit Németországból, akik egy olyan mozgolódást indítottak az útjára, aminek azt a nevet adták, hogy az élők menete. Kicsit hasonlít az élet menetéhez, de szándékosan nem ugyanaz a címe, hogy ne keveredjen a kettő. Német fiatalok, középiskoláskorú fiatalok egymás közötti beszélgetéseiből indult ez az útjára, mert hogy ugye Németországban nagyon szigorúan veszik a holokauszt alapos és sokrétű és hosszú ideig tartó oktatását az iskolákban, viszont ezek a fiatalok azzal a furcsa ellentmondással szembesültek, hogy az iskolában ezt hallották alaposan, de a családjaikban semmit se hallottak. És ugye, ha kicsit sarkítva fogalmazok, akkor úgy nőttek föl, hogy a nagypapa a polgári élet keretein belül biliárdozott, vagy nem tudom, mit csinált a II. Világháború alatt. És amikor ezzel az ellentmondással találkoztak, és ezt elkezdték megbeszélni egymás között, akkor keresztény körökben valahogy úgy érezték, hogy hát ez egy annyira súlyos ellentmondás, hogy ez megérdemli azt, hogy ezért imádkozzunk. És az imádságnak az lett a vége, hogy elkezdtek megnyílni a nagyszülők. És kiderült, hogy a nagypapa bizony Ukrajnában egy tömeggyilkosságban kellett, hogy részt vegyen, vagy nyilván senki nem önszántából ment a vezetőkön kívül. A másiknál az derült ki, hogy Auschwitzban szolgált, a harmadiknál az, hogy a Gestapo tagja volt, és a többi, és a többi. És akkor ők úgy döntöttek, hogy mi nem fogunk hallgatni. Ha nagyszüleink hallgattak, az az ő döntésük volt, de mi nem fogunk. És föltárjuk ezt a múltat, és elmondjuk. És ezt úgy teszik, hogy elmennek Ukrajnába ezekbe a szinte minden falu határába lévő tömegsírok mellé, meg azokba az országokba, ahol ők az ő őseik a pusztítás eszközei voltak. És olyan értelemben kérnek bocsánatot, hogy nekem az nagyon hitelesnek tűnt, hogy semmi ilyet nem mondtak, hogy mi most bocsánatot szeretnénk tőletek kérni a nagyszüleink nevében, mert az abszolút hiteltelen lett volna. Ők csak annyit mondtak, hogy mi németek vagyunk, és ha a te szívedben fájdalom van a német néppel szemben, akkor én most szeretnélek megölelni, engedd meg. Nagyon erős volt, ami ott történt. Nagyon erős. Én ezt Auschwitzban tapasztaltam tőlük, hogy ezt a kinyújtott kart én eldönthettem.
Ott találkoztam velük?
Ott találkoztam velük, eldönthettem, hogy elfogadom-e, vagy nem fogadom-e, de elfogadtam. És ezt a vezető lelkészt, aki az élére állt ennek a folyamatnak, őt hívtuk el, hogy szintén azért, hogy beszéljen erről, és bemutassa ezt a törekvést, illetve keressük a lehetőségeket, hogy ők hogy tudnak Magyarországon is ezzel a gesztussal élni. És rajtuk kívül magyar megszólalókat is meghívtunk, meghívtunk a cigányság soraiból is valakit. Tehát nagyjából ez a budapesti program. A szlovákiai helyszín, ahova most elmegyünk, az Kassa lesz, ami azért nagyon izgalmas, mert azt az egzotikus kérdést veti fel, amit említettél, hogy itt nem csak zsidóság és magyarság, zsidóság és szlovákságnak kéne valahogy elkezdeni beszélgetni egymással, hanem a magyaroknak, a szlovákoknak is egy ölelő kart ki kéne nyújtani egymás felé. Hát ennek megvan már nyilván a belső szerveződése annak a napnak, ami talán lényeges benne, hogy egy elég nagy létszámú katolikus közösség nyílt meg erre a gondolatra, aminek nagyon örülünk. Nagyon örülünk, mert ez egy óriási belépő a katolikus egyházba, hogy ott ezek a gondolatok elinduljanak, még mélyebben, nem mint hogyha nem lennének már jelen, hozzáteszem. Illetve hát ugye, ha a Kassa történelmét nézzük, akkor ott a kassai gettó az, amit minden internetes honlapon kassai zsidósággal kapcsolatban az ember vagy említve lát. Csak Kassán 12 ezer zsidó élt a II. Világháború előtt, a környező falvakkal együtt meg 16 ezer, tehát körülbelül 16 ezer ember zsúfoltak be a kassai gettóba, és Auschwitzba deportálták őket, 200-an jöttek vissza. Tehát ez gyakorlatilag teljesen elveszett az a zsidó közösség. Nemrég jártam Kassán, a maradványai az egykori zsidó életnek azért még láthatók, a zsinagógák, a kis utcák, egészen gyönyörű hely. És hát nagy várakozással tekintünk elé, hogy ott egy nagyon mély és komoly dolog történhet ezzel az összetettségével ennek a történelemnek, hogy megszólal megint ez a szlovák történész, aki Szlovákia terheiről beszél ebben az ügyben, de Kassán Magyarország felelősségvállalása kell, hogy legyen a kassai gettó története, hiszen ez a magyar fennhatóság alatt történt. Új lépés volt ebben a folyamatban, hogy Ausztriát is meghívtuk partnerként, ott is találtunk nyitott szervezetet, akik szívesen együttműködnek. Ott is lesz egy találkozó.
Hogy Ausztriában.
Ausztriában. És az is szinte természetszerűleg adta magát, hogy ennek a találkozónak Mauthausen közelében kell lennie, hiszen Magyarország zsidóságát Mauthausen érintette, így Linzben sikerült helyszínt találni erre. ezt megszervezni, hogy a linci találkozó után másnap a résztvevők be tudnak csatlakozni abba a megemlékezésbe, ami egy nagyon magas szintű, diplomáciailag is magas szintű megemlékezés Mauthausen felszabadításának az emlékére. Május 10-től 12-ig lesz ez a három nap. Úgy lett belőle három nap, hogy mivel Linz messze van, megállunk Bécsbe egy estére, és ott pedig a zsidó negyedet megnézzük, a bécsi zsidó emlékeket. Ez az osztrák része, és akkor néhány hónap szünet után pedig becsatlakozunk ehhez a konferenciához, amit már említettem, amit a lengyel partnereink szerveznek, a holokausztól az élő reménységig címmel, amiben hát az a nagyszerű, hogy ezzel a zárszóval fejezhetjük be, hogy itt azért a reményt keressük ebben az egészben, hogy ennek az egésznek nem más a célja, mint hogy valahogy reménységre jussunk, hogy lehet megbékélni, lehet földolgozni valamit, ami ennyire rettenetes, mint a holokauszt.
Nemrégiben említetted nekem Pannonhalmát is, mint egy fontos helyszínt. Ez kapcsolódik?
Igen.
Vagy csak az alapítványnak a munkájához kapcsolódik ez a helyszín?
Nem, kapcsolódik, benne van. Azért talán ösztönösen, hogy nem figyeltem rá, hogy kihagytam a sorból, mert egy kicsit zártabb a Pannonhalmai iskola természeténél fogva a Pannonhalmi rendezvény, illetve még nem tudjuk, hogy mennyire tudjuk ezt megnyitni az érdeklődők számára. Ez a Pannonhalmi apátságnak a vezetőitől függ, hogy mennyire tudják ezt megnyitni. Eredetileg a terv...
De minden esetre a program részeként lesz egy ilyen is.
A program része mindenképpen, hogy ott a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumnak az éves rendszerinti holokauszt megemlékezésére, most így mi hívhatjuk az előadókat, aki a korábban említett izraeli szobrász az egyik meghívott, illetve a németországi nővérek fognak eljönni. A kötött részére a megemlékezésnek ezt követi majd egy fakultatív rész, ahol azt szeretnénk, és azt hozott a legjobban izgalomba bennünket, hogy itt különböző országok, közép-európai országok fiataljai tudjuk összehozni és megismertetni egymással, e körül a kérdés körül. Itt az alap gondolat, amit még csiszolgatunk, nyilván van még 2-3 hónap a találkozóig, az, hogy közösen megnézzünk egy filmet, aminek a magvában az az üzenet van, hogy mindenféle etnikai feszültséget, rasszizmust hogyan lehet szembesíteni a holokauszt tükrében, és hogyan lehet feloldást találni belőle. Tehát nem csak a holokausztról, nem csak a zsidó néphez való viszonyulásunkról szeretnénk velük beszélgetni, hanem az egymáshoz való viszonyuláshoz is. Fiatalokról lévén szó, úgy szeretnénk őket megszólítani, hogy a szabadságunk útja. Mi igazán a szabadság útja, mert ez egy fiatalnak egy központi kérdés az életében.
És vajon a zsidóság az mennyit tud erről a programról? Mennyire érzi magát megszólítottnak? Vagy ez csak róluk, de nem nekik szól?
Feltétlenül szeretnénk, ha megszólítottnak éreznék magukat. A tavalyi évben nagyon pozitív tapasztalataink voltak. Svejcer József főrabbi úr el is jött, megtisztelt minket a jelenlétével, az áldásával, a köszönetével, az életem legszebb emlékei közé fog tartozni valószínű, akár az ott vele való találkozás, akár mikor később személyesen megkerestük őt. Többen eljöttek zsidó barátok, ismerősök, ezt az izraeli szobrász barátunkat meghívta az Izraeli Kulturális Intézet, hogy ott esetleg egy fotókiállítást tartson a későbbiekben. Megkerestük a rabbikat is, mert nem szerettük volna, pontosan ezt szerettük volna elkerülni, amit mondtál, hogy tudtuk nélkül, de róluk történjen valami, mert ez egy pont, amikor a személyes találkozást helyezzük a központba, ez egy nonsens lett volna. Beszéltünk Köves Lomor rabbival, személyes találkozás alkalmával, aki nagyon pozitívan és bátorítóan nyilatkozott, és az örömét fejezte ki, hogy végre és ilyen kezdeményezések vannak. A Radnóti gimnáziumban tartott találkozó előestéjén, péntek este elmentek a vendégek, a külföldről érkezett vendégek a Dohány utcai zsinagógába. Ott részt vettek egy istentiszteleten. Többen a reflexióban aztán leírták, hogy ez őket megrendítette, mert soha életükben nem voltak még zsinagógában például keresztényként, és megfogalmazták, hogy hát de miért nem? Hát minden, amit én hiszek, az innen gyökerezik. Úgyhogy ezt az idén is szeretnénk megtenni mindenképpen, hogy meghívjuk a zsidó közösség vezetőjét. Tudjuk azt, hogy a szombati alkalomra nem fognak tudni eljönni, ezt abszolút tiszteletben tartjuk. De mindenképp ez az ő ügyük, és kell, hogy tudják. Úgyhogy...
És akkor a végére már csak egy kérdésem maradt, hogy bárki, akinek az érdeklődését fölkeltette ez a beszélgetés, az hol tud csatlakozni ezekhez a rendezvényekhez, hol jut hozzá a megfelelő információkhoz?
Készítettünk papírformában is elérhető módon egy teljes programot, amiben benne van a budapestitől az auschwitzi programig beleértve Pannonhalmát is, az összes különböző nyelveken. Tehát ezt most kezdjük el, most készült el, most kezdjük el terjeszteni, de nyilván az interneten is fönt lesz a...
Mik azok a kulcsszavak, amiket a keresőbe be kell írni?
A Segítség az Élethez Alapítvány honlapján lesz ez rajta, tehát a honlapunk címe, a Facebook oldala az alapítványnak tartalmazni fogja ezt, illetve az egész programnak az átfogó címe, ami az EU-s programnak a címe, ez az Aktív Európai Emlékezet. Idén azt a nevet adtuk a program sorozatnak, hogy az evangélium és különböző szerepvállalásaink a történelemben.
És az előadások is ezzel a címmel összefüggésbe fognak majd
megfogalmazódni? Mondok is, itt van már egy elkészült ilyen programfüzet előttem, hogy milyen értelemben. Azt hiszem, hogy amit a lengyel és a német megszólalóról mondtam, az egyértelmű, hogy persze, hogy ebből a témából. De dr. Tatai István is meg fog szólalni, aki tavaly is eljött, aki
mondja, református lelkész.
Református lelkész. Zsidók és más népekhez tartozók identitása, terhelt múlt és szentírási reménység. Tehát a múlt szerepvállalás persze, hogy benne van. Meghívtuk Vörös Károlyt, a Patrón, a gimnázium történelem tanárát, akiről az előbb említést tettem. Ő, mint pedagógus és történelem tanár fog arról beszélni, hogy miért nehéz keresztények között a holokausztról tanítani. Meghívtuk újra Pávol Mestyánt, a szlovákiai zsidó múzeum igazgatóját. Ő arról fog beszélni, hogy miért nehéz Szlovákiában a szembenézés. És ott is az egyház szerepe bőven benne van az ő gondolatmenetében. Tehát igen, az a válaszom, hogy az előadók e körül a téma körül forognak. Mindenképpen. Ugyanígy Kassán a szlovák-magyar megbékélés tekintetében egyértelmű, hogy a kereszténységünk és az egymáshoz való viszonyunk hogyan, hol találkozik, hol vannak a meccéspontok. Helyese az, hogyha a kereszténység
elválaszt vagy összeköt?
Elválaszt vagy összeköt, sok lapáttal rádob a nemzeti érzésekre negatíve, vagy pedig megtalálhatjuk azt a nemzetek fölött átívelő igazságot, ami az evangélium, amiben egyek tudunk lenni.
Óriási lehetőség és óriási felelősség, azt hiszem.
Nagyon nagy. Úgyhogy ez csak néhány kiragadott...
Nagyon izgalmasan hangzik. Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm a türelmet.
Remélem, hogy sok embernek csináltunk kedvet a részvételhez. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Thank you.
Thank you.